Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
Ez az a műsor, amiben hosszabb a szignál, mint maga a műsor. Na tehát a vendégem Teszár Dávid, korai magyar tolmács, ceremóniamester egyébként, jogot is végeztél, Dávid, de erről kicsit később, hogyha marad időnk is, nem jut még több szignál.
Így, szia Viktor, köszöntöm a hallgatókat.
Szevasz Dávid, örülök, hogy itt vagy ma velünk. Nos, amiről a bevezetőben is beszéltem, ezt neked el kell áruljam, és persze hallgatóknak is, hogy az nekem nagyon fontos, hogyha olyan embereket találkozom, akik inspirálnak, az valahogy megmutassam a világnak, vagy legalábbis beszéljek róluk, vagy valamilyen nyomot ugye hagynak, akkor az inspiráló lehet. A te eseted azért egy kicsit mélyebb nyomot hagyott bennem, mert te 30 éves korod előtt, tehát még ugye 20-as éveid végén...
28 éves voltam,
amikor kaptál egy olyan diagnózist, hogy még az is lehet, hogy nem érett túl. És még mielőtt belemegyünk ezekbe a magába a terápiába, és abba az útba, ami egyébként nem volt könnyű, de végül majd a humorról is beszélünk, hogy az mennyire lendített át. Egy kérdésre válaszolj, kérlek. Az, hogy ez a hivatalos rák túlélő szerep, tudod, most a hivatalosat azt idézőjelbe teszem, a hivatalos rák túlélő szerep az mennyire zavar téged, mennyire tudsz ebbe belecsúszni, vagy mennyire lehet ettől elvonatkoztatni? Zavar ez téged?
Rák túlélő, nem szoktam így tekinteni magamra, szóval, hogy akkor is, amikor engem ezzel diagnosztizáltak, akkor nem úgy ragadtam meg az egészet, hogy én most beteg vagyok, hanem hogy van egy ilyen állapot, amiből szeretnék kigyógyulni. Tehát, hogy nem is szeretem ezt a szót, hogy beteg, hanem inkább úgy szoktam ezt az egészet átkeretezni, hogy gyógyuló. Tehát, hogy vannak a gyógyulók, vannak az orvosok, terapeuták, és akkor segítenek az embereknek ebben a gyógyulási folyamatban, mert hogy én szerintem sem az orvos, sem a más terapeuta nem tudja meggyógyítani az embert, hanem az ember maga gyógyul, és akkor ebben tudnak segíteni, ebben a gyógyulási folyamatban. Tehát ez kicsit olyan tragikus foglalkozás az orvoslás, vagy a terapeuta lét, mint a tanárkodás, uh-huh. Tehát hogy tanítani lehet, de nem lehet a tudást úgy átadni, mert van a tanuló, és az tanul.
Tehát, kicsit eszembe jut egyébként az egészségház versus kórház kifejezés. Hogy
igen,
miért lehetne mindegyiket úgy hívni, hogy egészségház? És vajon miért hívják úgy, hogy egészségház? Nem tudom, az őrségben láttam ilyet egyébként. Miért úgy hívják, hogy egészségház? És miért ezt nem tetszik, úgy, hogy kórház? Pedig nekem. Egyébként ez lenne valahol az egyértelmű. Oké, milyen... Még mielőtt tényleg a sztoriba belekezdünk, ez volt az előbb a mínusz egyedik kérdés, most jön a nulladik, uh-huh. Ami még fontosabb a mindennapokra nézve, hogy mi az a legmeghatározóbb élmény, ami most a mindennapjaidra kihat?
Nekem az erőt ad, hogy ebből meggyógyultam, és bármi nehéz helyzet adódik az életemben, akkor mindig csak elég visszagondolnom erre a pillanatra, amikor azt mondta nekem az orvos, hogy most igazából engem gyógyultnak nyilvánít, és hogy nincsen semmi tünetem, nincsen semmi panaszom azóta. Tehát ez egy olyan dolog, bármi félelem, kétség felmerül bennem, akkor visszagondolok erre az időszakra, hogy honnan, hova jutottam, és ez mindig erőt ad.
28 éves voltál, akkor teljesen másképp látja szerintem egy 28 éves ember a világot, még akár egy 36 évesnél is. Tehát azért az egy olyan időszak, amikor az ember általában egzisztenciát épít, már nem annyira fiatal, hogy az élete csak a bulizásról szóljon, és akkor így valaminek a kezdetén van, közel a 30. A 30 az mindig egy ilyen választóvonal, és abban a pillanatban arra emlékszel, hogy a diagnózis mit okozott nálad?
Nem igazán hittem el, amikor a felvételeket mutatták, hogy kérdeztem, hogy ez biztos, hogy az én fejemről készült, tehát hogy ezt így nehéz.
Volt egy tagadás azonnal?
Igen, hogy ez most ez hogy. Tehát, hogy nem volt ennek semmi előjele, nem fájt soha a fejem, nem szédültem. Ezt így nehéz volt befogadni az elején, de aztán hát ezzel meg kell békélni, és akkor utána a következő lépés az, hogy ezt akkor hogyan tudnánk megoldani. Tehát, hogy most van ez a helyzet, kell az elfogadáshoz is egy kis idő, és aztán ezt hogyan lehetne orvosolni, milyen orvosok, milyen terápiák jöhetnek szóba. és akkor megkezdeni ezt a kutatási folyamatot, hogy milyen emberekhez lehet fordulni, milyen módszerek érhetőek el, akár Magyarországon, akár külföldön. És akkor az én kutatásom, ez egy családi kutatás volt, nekem ebbe segítettek a szüleim is. Végül is Debrecenbe jutottam el, és így lett az én orvosom Bognár professzor úr, aki egy nagyon híres agysebész.
Uh-huh. Visszatérve ide, hogy ez a tagadás volt az első. A családodnak, amikor ezt elmondtad, akkor benned még ott volt ez a tagadás, vagy akkor addigra már elfogadtad? Vagy azonnal nyúltál a telefonért, és gyakorlatilag a tagadással együtt már volt egy elfogadás is?
Hát ugye ez itt több vizsgálatot végeznek ilyenkor, tehát rólam volt egy CT felvétel, aztán egy MRI, aztán több orvossal is beszéltem, mindenkit meghallgattam, és akkor egy idő után azért már, amikor látja az ember a felvételeket, és teljesen biztos, hogy nem lett elcserélve semmi, akkor ezt érdemes elfogadni.
Tehát azért kérdezem egyébként.
Ez a helyzet.
Azért kérdezem ennyiszer, igen, mert az attitűd ilyenkor nagyon fontos, azt gondolom, uh-huh. hogy állsz hozzá a saját élethelyzetedhez, most szándékosan már nem a betegség szót használom, hanem az élethelyzetet, és hogy vajon az önelemzés az ilyenkor mennyire foglal helyet? Tehát az, hogy mit rontottam el, vagy volt-e a felmenőim között ilyen betegség? Tehát uh-huh. ezek így elindulnak-e?
Nálam még nem ekkor indult el ez a dolog, hanem az első reakció az volt, hogy ezt szeretném megoldani. Uh-huh. Én ezt szeretném, ezt a helyzetet megoldani, milyen opciók jöhetnek számításba. Ez, amiről te beszélsz, hogy nézzük meg az okait, most nyilván erről az orvosok nem tudtak erre semmit mondani, hogy mióta van ez benne a fejemben, hiszen eddig semmilyen problémát nem okozott, és az sem, hogy ez vajon miért alakult ki. Tehát uh-huh. ugye beszélte, hogy a lelki okok fontosak, tehát hogy ez uh-huh. inkább a műtét után, a felépülést követően jöttek szóba, hogy akkor most ezt én szeretném megnézni, hogy ennek milyen okai lehettek, és erre is mindenféle segítséget igénybe venni.
Szeretném ezt leszögezni, hogy a mai beszélgetésben nem kívánok élni a tabukkal. Tehát azokat ledöntögetve próbálunk előre jutni egy olyan helyzetben egyébként, amiről nem nagyon beszélünk. Tehát nem, ha megfigyeled, vagy megfigyelted korábban, ugye azt a hallgatók kedvéért mondom el, hogy mi már itt is találkoztunk, meg ismerjük is egymást, de hogy együtt vezettük a Nagy Totált, még nem tudom, 2 évvel ezelőtt, és hogy akkor is tudtam erről az egykori élethelyzetedről, de sose kérdeztelek. Tehát nem volt, van egy ilyen tabu, hogy oké, meggyógyult, jó, van, rendben, akkor megyünk tovább. De uh-huh. hogy azért engem mindig, és ez nem, tehát nem ilyen pervers kíváncsisággal kérdezem, de mindig érdekel azok az apró pillanatok és azok az apró részletek, amiken így átugrunk, vagy azt hiszük, hogy ez nincs. Uh-huh. Tehát, hogy az ember azt gondolja, hogy ezek csak a rémálmaiban fordulhatnak elő, és hogy ez velem biztos, hogy nem fog előfordulni, de akkor is ott arra gondoltál, hogy az az életforma, amit folytattál, vagy esetleg a, nem tudom, párkapcsolati krízis, amiben azt hiszem, hogy utána voltál.
Előtte.
Előtte voltál.
Igen.
Akkor, hogy az mennyire játszott szerepet ebben?
Hát gondolkoztam ezekről a kérdésekről. Nyilván az első az volt, hogy biztos amiatt, mert hogy a diagnózis előtt egy évvel elváltam, hogy ez egy nagy traumatikus élmény volt, hogy az biztos szerepet játszott, és ezt ma is így gondolom. De hogy ennél több elemről van szó, és több szituációról, ami régmúlttal kapcsolatos, családi, illetve a szokások. Tehát, hogy hogyan éltem, milyen szokásaim voltak.
Hogyan lehet azokat egyik pillanatra a másikra megváltoztatni? Legalább az attitűdöt, hogy lehet átprogramozni a mindsetet?
Hát én ezt inkább egy folyamatként fognám föl, szóval amikor nekem megvolt a műtétem. Erről is egy nagyon picit beszélnék, csak hogy úgy
rátérnék amúgy is, persze.
Igen, tehát hogy nekem ez a jobb agyféltekben volt a mozgatóközpont mellett egy ilyen 2,5 centis tumor, amire még én Dél-Koreában voltam, akkor ott tanultam, ott kaptam a diagnózist, és akkor ott azt mondták, hogy ez egy 2-es vagy 3-as grádusú, ilyen 4 grádus van így a... Első kettőt szokták jó indulatú daganatnak, harmadik, negyedik fokozatot rossz indulatúnak, és uh-huh. akkor ott a kórai neurológus, ő azt mondta, hogy ez 2-es vagy 3-as, így ránézésre uh-huh. szerinte, tehát hogy ilyen, azt mondta, hogy borderline, nem lehet tudni, hogy most ez hol van. Aztán Magyarországon inkább azt mondták, hogy 2-es, jó indulatú,
De ez mitől függ, hogy máshol mást mondanak? Mások a gépek? Mások nem, az orvosok, a hozzáállás?
Nem lehet egyértelmű, tehát amíg nincsen szövetta, nem lehet ezt így egyértelműen csak a felvétel alapján megállapítani. Uh-huh. Szóval, hogy ennek ugye azért van jelentősége, mert egy rosszindulatú daganatnál még akkor is, hogyha eltávolítják, akkor az tovább tud terjedni, szóval, hogy a növekedési sebessége is teljesen más. Szóval megvolt ez a műtétem, és ugye ennek a műtétnek az volt a kockázata, ami el is hangzott, tehát hogy elképzelhető, hogy ettől lebénulok részlegesen, ideiglenesen, vagy akár teljesen. És mivel ez a jobb agyféltek volt, ami az ember bal oldalának a mozgatásáért felel, ezért nekem a bal kezem és a bal lábam volt az, ami a műtét után szinte nem is tudtam mozgatni. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog ezt így átélni, hogy én szeretném, hogy megmozduljon a kezem, és nem mozdul. Uh-huh. Tehát, hogy nem működik.
Mit vált ez ki?
Hát
ez idegességet,
hát ez egy borzasztó érzés.
Szomorúságot.
Borzasztó érzés. Tehát az, hogy nem vagyok a testem ura. Uh-huh. Tehát például műtét után nem tudtam megfordulni egyedül az ágyban. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon rossz. És akkor ilyenkor ugye azt mondja az orvos, hogy tehát induljunk ki abból, hogy ideiglenes bénulás, de ezt nem lehet tudni, hogy ha most ezt mi elkezdjük edzeni, tehát lesz aztán fizioterápia, meg egyéb mindenféle terápiák, hogy ez most ez a mozgás, ez vissza fog jönni teljes mértékben. Uh-huh. Tehát, hogy a kezemet, akár az ilyen finom mozgások, tehát először az, hogy tudjak fölemelni valamit meg alá. Uh-huh. És akkor ugyanez a járásnál, hogy akkor újra kell tanulni járni.
Visszaállt az eredeti állapot?
Visszaállt, és ugye ez az, amit nem lehetett előzetesen megjósolni, csak én nagyon szerettem volna meggyógyulni, és nagyon sok segítséget kaptam. Orvosi és fizioterápiás, gyógyterápiás részről is. Tehát volt egy, kell ehhez egy jó intézményi háttér, kellene uh-huh. ehhez jó szakemberek, de legfőképpen és elsődlegesen az kell, hogy az ember meg akarjon gyógyulni, és ezért mindent megtegyen.
Tehát a mindset volt akkor elsősorban a legfontosabb. Amikor megtörtént a műtét, ugye most beszélünk már a rehabilitációról, akkor ez mennyi idő volt összesen? A műtéttől a rehabilitáció hát első szakasza.
Nekem elég gyors volt, tehát amikor átkerültem a Debreceni Klinika idegsebészeti osztályáról a Debreceni Kenézi Kórháznak a rehabilitációs osztályára, ami éppen akkor újult meg, most 2015-ben járunk időben. Uh-huh. Ott nagyon jó eszközpark volt, és nagyon jó szakembergárda erre. És ott mindenféle vannak idősek, fiatalok, balesetesek, uh-huh. műtöttek, mindenféle élethelyzetű és életkorú emberek vannak ott. És akkor ott kezdődött el ez a rehabilitáció, ami van délelőtt, délután, és mindenféle akkor személyre szabva megmondják, hogy akkor ilyen kezelés, olyan kezelés, és ki van rendelve, az mellé van az emberhez rendelve egy gyógyterapeuta, aki az egész rehabilitációját uh-huh. koordinálja, és ezt az egészet személyre szabja. És nagyon szerencsés voltam, mert már a Debreceni kórházban is volt egy ilyen terapeuta, aki velem foglalkozott. Ugye beszéltél a humorról. Igen. Tehát ugye próbáltam ezt azért úgy megragadni, hogy mit lehetne ebből az egészből kihozni úgy, hogy ott fekszek az ágyba, és még megfordulni is, ha tudok egyedül. És akkor képzeld el azt, hogy egyszer csak bejön a szobába egy ilyen nagyon kellemes hangú, kedves, fiatal hölgy, és azt mondja, hogy én leszek a gyógyterapeuta, tehát itt a mozgásba, a mozgás visszahozásába segítek, és hogy én leszek az, aki majd együtt fogunk edzeni az ágyba, és majd hogy engem fog edzetni az ágyba, és akkor így mondom a hölgynek, hogy én üdvözlöm azt az ötletet, ezt nagyon támogatom maximálisan, de föl kell hívnom rá a figyelmét, hogy a Káma Szutrából csak bizonyos pozíciókat fogunk tudni majd reprodukálni, mert hogy fél oldalam nem működik, és akkor rögtön mondtam is, hogy tudja, én most nem is érzem magam férfinek, csak egy félfinek.
Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj hoztam be ezt a humor témát. Igen,
kell a hülyeség, meg arra is rájöttem, mert volt egy ilyen hipotézisem előzetesen, hogyha nővérek bejönnek, és ott engem pakolgatnak, akkor mindenféleket lehet mondani. Tehát abból indultam ki, hogy na most akkor itt flörtölök a pizsamába, és mindent lehet mondani, mert hogy a hipotézisem szerint ritkán pofozzák fel a friss agyműtöttet, és ez igaznak bizonyult, tehát hogy ez is megerősítést kapott ez a hipotézis.
A vesztesek teljes nyugalmával? Vagy a...
Hát igen, most képzeld el, hogy nem tudsz semmit csinálni, olvas minden fáraszt, olvasás is fáraszt, nem tudsz mozogni, tehát akkor tudsz emberekkel interaktálni. És akkor ez volt a...
Hadd kérdezzek egy intimet, ha már itt tartunk, meg humornál. A hölgyen lett valami folyamánya a dolognak? Mert hogy azért te elég hamar tudtára adtad, hogy valójában nem lenne ellenedre.
Hát figyelj, de ezek ilyen játékok, ez nem komoly, csak az, hogy az ember szórakoztassa magát, és remélhetőleg a hölgy se sértődik meg rajta. Egyébként nem sértődnek meg rajta, mert a nyugdíjasok azok sokkal keményebb tumát nyomnak, mint én ezt észre is vettem néha a szobába, akik mellettem feküdtek.
Nem, csak ezek ilyen, tudod, ilyen filmbe élő sztorik, csak azért kérdeztem rá, mert azért a te történeted sem mindennap, és...
Néha én is úgy éreztem, hogy olyan filmbe élő, hogy akikkel én találkoztam ebben az időszakban, vagy ami történt velem, az ilyen filmszerű. Tehát volt egy olyan szobatársam, aki bácsi, aki egész életében heggesztett, és akkor nekem mindig ezt mondta, hogy hogyan kell heggeszteni, mire kell figyelni munkabiztonságilag, és akkor, és akkor utána annyiszor beszélt erről, hogy utána már erről álmodtam, hogy álmomban is heggesztettem, mindig a munkavédelmi előírásoknak megfelelően, és mindenről lehetett velük beszélgetni. Volt egy bácsi, aki 50 éve házas volt, és akkor kérdeztem tőle, hogy mi ennek a titka. És akkor kinézett az ablakon, volt egy ilyen 15 másodperces hatásszünet, és akkor azt mondta, hogy fogd be a szád. Tehát, hogy ez volt a lepárolt bölcsesség.
És gondolj bele, hogy ez már a quintesszenciája volt mindennek, amit 50 évig ő elviselt, vagy végigcsinált. Úgyhogy el kell gondolkodni.
Érdekes.
Legyen most ez az árszó erre a műsorunknak ennek a felére, és folytassuk ugyanitt, illetve az újrakezdésről és az új szokások felépítéséről fogunk beszélgetni még. Hölgyeim és uraim, Teszár Dávid a vendégünk, aki néhány éve átesett egy agydaganaton. Most hírek jönnek, aztán utána folytatjuk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.